aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Évzáró Isten tiszteletünk elején a 90. zsoltárunk első verszakát énekeljük, így kezdődik ez a zsoltár vers: Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak. Foglaljuk el a helyünket, és a 280. dicséretünket keressük meg. 280. énekünk első két verszakát énekeljük. Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje telik el a mullandóságra. Thank you. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk Isten szavára most. Ez esztendő utolsó Isten tiszteletén. Az ő beszéde Lukács evangéliumából hangzik most hozzánk, a második rész 25. versétől a 40. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet és éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Most foglaljuk el a helyünket, és válaszoljunk imádságban Isten megszólító szavára. Hálát adunk neked, Úrunk Istenünk, ezen az estén is, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy benne szabadítót adtál nekünk, és köszönjük, hogy miután ő visszament hozzád a mennybe, elküldted a te szent lelkedet, küldted a vigasztalót, a pártfogót. Köszönjük neked, hogy a Szentlélek az, aki megtanít bennünket mindenre, amire nekünk igazán szükségünk van. A Szentlélek az, aki vezet bennünket, akire mi bátran és bizalommal hagyatkozhatunk. Köszönjük neked, hogy most is itt vagy közöttünk lelked által. Köszönjük, hogy így csendesedhetünk el most ez esztendő utolsó óráiban, és kérünk is téged, hogy hadd tudjunk egészen odaállni lelked világosságába. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy igazán rá tudjunk csodálkozni arra, hogy kit is adtál nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Hiszen olyan jó látni azt, és olyan jó olvasni arról, hogy ez a két ember, Simón és Anna, meglátták a gyermek Jézusban a megváltó urat. Bárcsak, mi is így tudnánk Jézus Krisztusra tekinteni, és bárcsak az életünk olyan élet lenne, melyet látva sokan elindulnának Jézus Krisztus felé. Kérünk téged, hogy ebben segíts nekünk. Kérünk, hogy légy velünk így most, ezen az Isten tiszteleten is, a te áldásoddal, hadd jusson el szavad a szívünkig. Ámen. 316. dicséretünknek a 15. verszakát keressük meg. 316. énekünk 15. verszaka így kezdődik. A mennyei magasségben Istennek dicsőség légyen. Azt az ígét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom, Lukács evangélium a 2. fejezetéből, a 36., 37. és 38. versekből. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel lánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt. Csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Lukács evangéliumában a Jézus Krisztus születéséről szóló történet után rögtön az ő jeruzsálemi templomban való bemutatásának története következik. Ennek pedig szerves része egy idős férfi és egy nő megszólalása, egyáltalán nem mindennapi mondatai. De mi különös is van ebben? A Szentírás első lapjain az ember teremtésével kapcsolatban ezt olvashatjuk, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. De hát mi is az üzenete az ember Isten képűségének? Az, hogy Isten, a mi teremtőnk, célt és értelmet adott az ember életének. Azzal bízott meg, hogy az életünk reprezentálja, tegye nyilvánvalóvá, hogy az ő népe vagyunk, hogy itt van Isten köztünk, ahogyan a 165. dicséretünkben szoktuk énekelni. Közös küldetésünk az életünkkel bizonyságot tenni arról, hogy hozzátartozunk, gyermekei vagyunk, az övéi vagyunk. Az a megbízásunk, az a méltóságunk, hogy Isten lelkének a hordozói legyünk, hogy az életünk őt tükrözze, hogy legyünk fényéből való fénysugár. Az embert azonban megszédítette a kísértőnek az a gondolata, hogy olyan lehet, mint az Isten. Hogy ti döntitek el, mi jó és mi rossz. És felmondta az ember az Istenhez való tartozást, és ezzel az élete sűrű sötétségbe került. A mindenható Isten azonban megkönyörült rajtunk. Keresztelő Jánosnak az édesapja Zakariás Istent magasztaló énekében Istennek ezt a csodálatos tettét így fogalmazta meg: meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Isten elküldte egyszülött fiát, hogy megváltsa, újjáteremtse az embert, ezt a világot. Ezt ünnepelhettük most karácsonykor is. És erről beszél Simeon is a mostani bibliai szakaszunkban a gyermek Jézus földi szüleinek, Anna pedig, a másik idős ember ott mellette, mindazoknak, akik a templomban voltak, és ahogyan olvastuk, várták Jeruzsálem megváltását. Vagyis azt láthatjuk mindezekből, hogy a teremtésben egymásnak ajándékozott ember, férfi és nő, együtt áll az idők teljességében, a megváltó Úr meghirdetésének szolgálatában. Ott áll Simeon, és ott áll Anna, és bizonyságot tesznek az Isten szeretetéről. Ezen a mai évzáró, valamint a holnapi, azaz évkezdő Isten tiszteletünkön figyeljünk arra, amit rajtuk, illetve az ő történetükön keresztül akar Isten nekünk elmondani. Így most, ezen az estén különösképpen is Anna alakja álljon előttünk. Ezt olvastuk róla többek között. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek. Nem jellemző ránk emberekre a hála. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Sokkal inkább a panaszkodás, elégedetlenség és kesergés morgás. Pedig Annáról ezt is feljegyezte az evangélista, nagyon előre haladott korú volt. Azt mondhatnánk, hogy ha valakinek oka lehetett a panaszra, hát egy ennyire idős embernek már sokkal inkább. Mégsem panaszkodott, pedig hát valóban az ő sorstársai közül nagyon sokan panaszkodnak. Egy mai sorstársa így beszélt azzal, akivel egyszer összefutott és találkozott az életéről, hogy tudja, mit ér az ember, ha vén? Semmit. Kétfélét akarok venni az üzletben, és mire odaérkezem, az egyiket elfelejtem. Hol itt fáj, hol ott fáj, és az ember órákig üldögélhet a különböző orvosi rendelőkben, vagy éppen a fürdőben. És egyáltalán semmit nem tud már tenni, folytatta ez az idős ember a szavait. Tudja? Fordult a beszélgető társához, hogy milyen tevékeny ember voltam én. És most is az lennék, hiszen már nyugdíjba vagyok, és a családom tagjai kérésekkel halmoznak el, mondván, hogy papa, te most már ráérsz. Te most már el tudod intézni ezt meg azt. Rá is érek, de nem bírom. A nagy akaraterőmből megmaradt az akarat, de elszállt az erő. Így pedig nem érdemes élni. Én nem tudok örülni más semminek. Fejezte be a szavait. Lehet, hogy itt közöttünk is ülnek hasonló gondolatokkal küszködő testvérek, akikben ezek az érzések most, évvégén csak még jobban felerősödnek, akik nem tudják hálaadással zárni az évet, de az is lehet, hogy nem is olyan idősek még, éppen hogy egészen fiatalok, de nem látnak maguk előtt célt, vagy néhány évtizedet már maguk mögött tudhatnak, és szeretnék számba venni, hogy mit csináltak ezen a világon, és a számbavételnek az eredménye az, hogy nem sokat, vagy éppen semmit, és ez idegessé teszi őket. Láthatunk erre is példát sajnos. Akik aztán vagy belemenekülnek a munkába még jobban, vagy a magyarázkodásba, vagy a pótcselekvésekbe, vagy valami szenvedélybe, vagy betegségbe. Emiatt pedig még alkalmatlanabbá válnak arra, hogy gyümölcsöt teremjenek, hogy alkotó munkát végezhessenek, és kialakul egy ördögi kör. Anna nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Olvastuk. Mégis tudott hálát adni az Istennek. Akkor is, ott a templomban, de minden bizonnyal már előtte is. Miért ad most hálát? Lukács evangélista nem írja le konkrétan, hogy mit mondott Anna, de azért sejthetjük, hogy miért adott hálát. Nyilván azért adott hálát, hogy Isten beteljesítette, amit ígért, hogy Isten küldött szabadítót. Eljött Jézus Krisztus erre a földre. És ha netán úgy érezzük, nincs semmi, amiért hálát adhatnánk, akkor Istennek ezért a tettéért mindenképpen hálásak lehetünk. Hiszen éppen ezáltal emelte ki az életünket a hiába valóság és a mulandóság átka alól. Azzal, hogy elküldte Jézus Krisztus, tette lehetővé azt, hogy vele kapcsolatba kerülhessünk, és így az ő lelkének mégiscsak a hordozói lehessünk, és az életünk mégiscsak értelmes életté válhasson. Köszönjük meg ezt most neki. Kezdjük el ezért magasztalni őt. És meglátjuk, hogy egyre több mindenért tudunk majd hálát adni neki. Anna fölött nem csak eljárt az idő, hanem közben éretté vált. Ez is kiderül ebből az evangéliumi történetből. Jobb könyvében, az 5. fejezet 26. versében olvashatjuk ezt: érett korban térsz a koporsódba, amint a maga idejében takarítatik be a gabona. Nem az az érett gabona, amit ott felejtenek fél évig vagy egy esztendeig, amelyik minél hosszabb időt tölt a földön. Az a gabona, amelyik megérett, és amelyikből kenyér lett, 2 hónappal korábban nem alkalmas erre. Hogyha akkor lekaszálják, legfeljebb takarmánynak való, vagy megsemmisül. De kenyér, vagy ahogyan, hogyha a régi szép magyar nyelvre gondolunk, élet nem lesz belőle, csak akkor, hogyha megért. És ez nem attól függ, hogy minél tovább van kin, annál érettebb, hanem amikor megérett, akkor lehet belőle kenyeret készíteni. És ez pontosan így van a Biblia szemlélete szerint a mi életünkre nézve is. Nem az az érett ember, aki nem csak 80, hanem 90 évet mondhat magáénak, vagy nem csak 90, hanem 95 vagy 100 évet mondhat magáénak. És talán nem haragszanak meg az idősebb testvérek, és talán egyetértünk abban, hogy nem kevés éretlen idős ember is van, és van érett a fiatalok között is. Mert nem az évek számával függ össze feltétlenül egy ember lelki érettsége. De hogyha erről beszélünk, és hogyha itt felfedezhetjük Anna történetében azt, hogy ő nem csak megöregedett, hanem éretté is vált, akkor feltétlenül szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, hogy éllelődünk-e mi is, miközben esztendő esztendőt követ. Jó Sándor volt pasaréti lelkipásztor írta, illetve mondta a következőket ezzel kapcsolatban. Éppen Simon története alapján, de igaz ez Annára nézve is. Aki úgy látta meg Jézust, írta és mondta tehát Jó Sándor, mint Simeon, de akár Anna is, tehát meglátta a názáreti Jézusban a Krisztust, az Isten fiát, az Isten által készített üdvösséget, az megízlelte az örökké valóságot. Annak a számára az idő többé nem múlik, hanem telik. Mert ha az idő múlik, akkor az azt jelenti, hogy minden nappal, minden órával, minden elmúlt esztendővel rövidebb lett, egyre kevesebb van belőle hátra, és egyszer egészen elmúlik. Ha azonban telik, az azt jelenti, hogy nő. Minden nappal közelebb jut a kiteljesedéshez. Telik, azaz telítődik, mint egy pohár, egy edény, aztán egyszer egészen megtelik. Teljesen tele lesz. Kiteljesedik benne az élet. A múló idő viszi az életet el egyre messzebb. A telő idő hozza az életet, az örök életet egyre közelebb. Aki felett múlik az idő, az rendszerint hátrafelé néz a múltba. Aki számára telik az idő, az előre néz, még a halálon át is a jövendő, az örökké valóság felé. A múló idő öregít, a telő idő pedig megéllel. Az idő múlása nyugtalanítja és szomorúvá teszi az embert. Az idő telése pedig megbékéltet és vigasztal. Aki számára telik az idő, az őszhajjal nem a szép ifjúság elmúlásának, hanem a közelgő örökkévalóság dicsfényének a jelét láthatja már. A múló időben a halál kapuzárás, érthető hát előtte a pánik. A telő időben a halál kapunyítás, érthető hát előtte a nyugalom. A múló időben a halál az életünknek a vége, a telő időben azonban a halál csak a mulandóság vége, és az örök élet kiteljesedése. És ezek után felteszi a kérdést, a te számodra, testvér, múlik az idő, vagy telik? Ime, ilyen nagy különbség van aközt, hogy csak megvénülünk, megöregszünk, vagy éllelődünk is. De hát, min lehet lemérni azt, hogy éllelődik az életünk? Azon lehet lemérni, hogy telítődik, És mivel? Isteni ajándékokkal, isteni értékekkel. A mi kincsünk cserépedényekben van. Ezek a szavak Pál apostoltól valók. Azt mondja ezzel, hogy az én emberi testem, és ez a néhány esztendő, évtized, amit ajándékba kaptam itt a földön, cserépedény. Ez a keret, a forma. És ezt az én cserépedény testemet, amelyik hol ott fáj, hol itt fáj, Isten mennyei értékekkel tölti meg. Porból lettünk, és porrá leszünk. De a kincs, amit beletesz Isten, az túléli a formát, a keretet. A földi élet az csak keret. Ez önmagában csak lehetőség arra, hogy megtelítődjem. És amit kaptam, azt továbbadjam másnak. És minél többet adok tovább, annál többet kapok. Annáról ezt olvastuk, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után. Gondoljunk csak bele, hogy mekkora veszteség érte őt. Hiszen fiatalon ott maradt egyedül, és mégsem keseredett meg. El tudta fogadni ezt a nehézséget, a szenvedést. Nem beletörődött, mert beletörődni mindenki kénytelen, közben pedig talán átkozódik vagy szitkozódik. Szeretné lerázni magáról a terhet, de tudja, hogy mégis vinnie kell. De sokkal nehezebb úgy vinni, hogy szeretnék szabadulni tőle folyamatosan, de közben mégiscsak muszáj tovább vinnem, mert elmegy az erőm egy része a tiltakozásban, és nem marad arra, hogy vigyem a terhet. Elfogadni azt jelenti, tudom, hogy nem véletlenül esett ez meg velem. És tudom, hogy az Úr fel tudja, és fel akarja használni a javamra. De csak akkor szolgálja a javunkat, még a szenvedés is, még a nehézség is, hogyha kapcsolatban maradunk vele. Akik az Istent szeretik, írta megint csak Pál apostol, azoknak minden javukra van. Őt szeretni, jóban és rosszban, és minden körülmények között. És akkor nem csak kibírjuk a nehézségeket, hanem utólag még hálásak is leszünk, értük. Ez nem tehetetlen beletörődés, fogcsikorgatva és öklöt rázva, hanem ez a gyermek bizalmával való elfogadás. Elfogadni azt is, amit nem értek. A miértjeimet is Istennek elmondani, és nem pedig az ő háta mögött, vagy legalábbis mi azt gondoljuk, hogy a háta mögött megbeszéljük emberekkel. El tudtuk-e így fogadni életünk nehézségeit, nyomorúságait, azokat, melyek ebben az évben értek minket. Ha nem, akkor kérjük most ehhez az Úr segítségét. Ne vigyük át a következő esztendőre ezeket a terheket. Anna kapcsolatban maradt az Úrral. Ezt is olvastuk róla. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Férje elvesztése teljesen új élethelyzetet jelentett számára, és azt látjuk, hogy ő ebben is megtalálta a helyét. Meglátta, hogy mivel és hogyan lehet hasznára a többieknek. nem volt már kiről gondoskodnia, de sokakat odavihetett imádságban a mindenekről gondot viselő Isten elé. Biztosan nem csak magáért imádkozott. Ez már csak az imádkozásra fordított időből is kiderül, hiszen azt olvastuk, hogy böjtölésre és imádkozásra szolgált éjjel és nappal. Kitartása, hűsége is figyelemre méltó. Ezek nagy kincsek. A mi cserépedényünkben vajon ott ragyognak-e már ezek a kincsek? Anna, mint egy a hűsége gyümölcseként, megláthatta a gyermek Jézust. És úgy megtelt a szíve hálával és örömmel, hogy szinte kibudjant belőle, hiszen azt olvastuk, hogy odaállt a templomban lévők elé, és elkezdett nekik beszélni az Úrról. Most úgy szeretném kérni a testvéreket ezen az estén, amikor nem véletlenül lett divat a hangoskodás, amit már most is hallunk, a rendezvények, a nagy összejövetel, meg a mámor, mert fél az ember csendben maradni. Fél világosságba kerülni. De mi tudatosan álljunk oda az Úr színe elé. Teremtsünk egy kis csendet otthon, meg a szívünkben is, és engedjük, hogy beszélhessen velünk az Úr, és mondjuk el neki szívünkből őszintén, hogy a mi cserépedényünkben olyan sok minden van már, de teremtsen benne rendet, és tegye ki onnan mindazt, ami káros, meg ami felesleges, és töltsön meg bennünket igazi kincsekkel. És akkor biztos, hogy áldott lesz majd az új esztendőnk is. Legyen így az Isten kegyelméből. Amen. A 271. énekünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük. Így kezdődik ez a dicséretünk. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi is lent, ínség baj közt is élteti. Segíts nekünk abban, hogy ki tudjuk önteni a szívünket előtted, hogy merjünk, tudjunk elcsendesedni ezen az estén, hogy előtted gondoljuk végig ezt az esztendőt, amely lassan véget ér, hogy előtted vegyük számba ennek az esztendőnek az eseményeit, örömeit, terheit, nehézségeit is. Segíts nekünk abban, hogy ami nehézség volt benne, amin nem lehetett változtatni, azt hadd tudjuk igazán elfogadni. S ha még ezt eddig nem tettük, ha még mindig küszködünk bizonyos nehézségekkel, bizonyos problémákkal, akkor legalább most, ezen az estén, hadd tudjunk úgy odaborulni eléd alázattal, hogy megszabadulhassunk ettől a tehertől, hogy ne vigyük át az új esztendőre, ne cipeljük magunkkal tovább, hogy hadd tudjuk ezeket a nehézségeket a te segítségeddel, akaratod szerint elfogadni. És könyörgünk azért is, hogy elénk hozott mulasztásainkat, vétkeinket pedig, hadd tudjuk őszintén megbánni. Egyáltalán lássuk meg azokat, fedezzük föl azokat. És tudjuk imádságban neked elmondani. Segíts nekünk abban, hogy lehessen ilyen beszélgetésünk ma este veled. Olyan beszélgetésünk, amelyben valóban úgy tárjuk oda a bűneinket, hogy a szívünkben ott van a fájdalom azok miatt, és ott van az őszinte elhatározás is, hogy szeretnénk másképpen élni. Urunk, tudjuk, hogy ilyenkor nem kevés ember tesz fogadalmat, de mi nem szeretnénk belebocsátkozni felelőtlen fogadkozásokba. Inkább a segítségedet kérjük, és a vezetésedet kérjük, ahhoz, hogy az új esztendőben mégis neked odaszántabb lehessen az életünk, hogy tisztább lehessen, hogy szentebb lehessen. Kérünk, hogy szent lelked által munkálkodj most, ezen az estén is így bennünk. Segíts nekünk abban, hogy mindazt, ami a mi cserépedényünkben szerinted káros, felesleges, ami tisztátalanság, mindazt tudjuk onnan kidobni, vagy engedjük, hogy te kisöpörhesd onnan, hogy megtölthess bennünket igazi kincsekkel. Köszönjük neked, Urunk, hogy van erre lehetőség. Segíts nekünk, hogy vágyakozzunk-e kincsek után, mennyei kincsek, lelki kincsek után. Bocsásd meg, hogyha ebben az esztendőben sokkal nagyobb hangsúlyt tettünk a földi kincsekre, hogyha azok után futottunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy az odafennvalókkal törődhessünk. Kérünk téged egyszülött fiadért, akit azért küldtél el, hogy ez lehetségessé váljon számunkra, hogy bocsánatot kaphassunk, hogy megújulhasson az életünk. Könyörülj meg rajtunk, könyörülj meg szeretteinken, könyörülj meg egész gyülekezetünkön, könyörülj meg ezen a kis magyar népen, hogy végre megláthasson téged, és őszinte szívvel tudja kimondani azt, hogy Isten áld meg a magyart, hogy hadd találkozhasson minél több ember veled, és változhasson meg az élete, gazdagodhasson meg az élete e találkozás nyomán, üdvössége lehessen. Könyörülj meg, kérünk így rajtunk. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagyon sok szeretettel hívjuk a testvéreket holnap délelőtt 10 órára is ide az Isten házába, hogy az Úr előtt elcsendesedve kezdhessük el az új esztendőt. Tehát holnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk. És kívánok minden kedves testvéremnek valóban áldott szilveszter estét, ilyen estét, amelyen tudunk és akarunk időt szakítani arra, hogy az Úrral beszélgethessünk, vele is beszélgethessünk, vagy legfőképpen most vele. Legyen így békességes és csendes az esténk. 264. dicséretünknek az első 3, valamint az 5. verszakait énekeljük el. 264. énekünk így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Első 3, valamint az utolsó 5. verszakát énekeljük, az 5. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.